Ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Egy százalék alatt az infláció, erre 39 éve nem volt példa, a kedvező adat az elemzőket is meglepte. Aggasztónak nevezte az európai fiatalok munkanélküliségének mértékét Orbán Viktor Párizsban. Teljes fejetlenség a Fülöp-szigeteken, százezrek vannak élelem és víz nélkül, a mentőcsapatok a reptéren ragadtak. Egy százaléknál is alacsonyabb az infláció, erre 39 éve nem volt példa. A statisztikai hivatal októberi adata még az elemzőket is meglepte. A november 1-től érvényes újabb rezsicsökkentés miatt a következő hetekben tovább csökkenhet az infláció. Mivel a nyugdíjak és az átlagbérek több mint 5%-kal nőttek az elmúlt egy évben, a Híradónak nyilatkozó elemző szerint egyre több pénz marad az embereknél, akik így többet is tudnak költeni. Ez pedig jót tesz a gazdaságnak.
Nincs megállás a húspultnál ebben az élelmiszeráruházban. Egyre több felvágott fogy. Főleg a párizsit viszik sokan, aminek az ára szeptemberhez képest októberben csökkent, ugyanúgy, mint a kolbászé. A cukorért és a lisztért is kevesebbet kell fizetni, az egy évvel ezelőttihez képest több mint 10%-kal. Ez és az üzemanyag árak visszaesése okozta, hogy rekordalacsony, 1% alatti lett az infláció októberben.
Az elmúlt hónapokban pár százalékkal emelkedett a forgalom, amely nyilván annak köszönhető, hogy az infláció mértéke lassult, így több termék ára azonos szinten maradt, de sok olyan is van, amelynek fogyasztói ára mérséklődni tudott. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy az elmúlt fél évben a gabona ára csökkent.
39 éve nem volt ilyen alacsony az infláció, mint októberben. A vártnál is kisebb, 0,9%-os inflációt mértek. Ehhez hasonló utoljára 1974-ben fordult elő. Elemzők szerint a jövő hónapban várhatóan tovább mérséklődik az árindex, mert akkor már a novemberi újabb rezsicsökkentés is érezteti majd hatását. A villany, a gáz és a távfő árának csökkenése már eddig is több pozitív folyamatot indított el. Az elmúlt egy évben például csaknem 15%-kal lett kevesebb a lakosság közüzemi tartozása. Főleg a rezsicsökkentés miatt az infláció már hónapok óta rekord alacsony szinten van. Eközben a nyugdíjak és az átlagbérek több mint 5%-kal nőttek az elmúlt egy évben.
Több pénz marad az emberek zsebébe, és többet tudnak fogyasztásra költeni, és ez összességében a magyar gazdaság számára is kedvező folyamatokat indíthat el, illetve a mostani folyamatokat erősítheti fel, valamint másik oldalon pedig a lakossági megtakarításokat is duzzaszthatja, az pedig várhatóan az állampapírpiacon csapódhat le, ami az ország sérülékenységét csökkentheti.
Nemzetközi pénzügyi elemzők között már akad, aki azt jósolja, hogy 2013-ban éves összevetésben is jóval 1% alá csökken az infláció. Az egyik amerikai befektetési ház például 6%-os 12 havi inflációval számol, főként a közműdíjak csökkenése miatt. Elemzők szerint a lassuló inflációnak köszönhetően az alapkamat is tovább eshet. Ezt a Magyar Nemzeti Bank elnöke is megerősítette egy párizsi konferencián. Ez pedig megkönnyítheti a kis és közepes vállalkozások hitelfelvételét. Ennek révén újabb beruházások, és ezzel együtt újabb munkahelyek jöhetnek létre.
Átlagosan több mint 4%-kal többet ér a magyar emberek bére az egy évvel ezelőttihez képest, így értékelte a kereszténydemokrata néppárt a nyilvánosságra hozott inflációs adatokat. Közleményük szerint a rekordalacsony infláció bizonyítja, hogy a gazdaságpolitika jó úton jár. A Fidesz szóvivője azt mondta, az októberi inflációs adat azt jelzi, hogy a forint értéktartó fizetőeszköz, a fizetések és a nyugdíjak megőrzik vásárlóértéküket. Hoppá Péter hozzátette, az adatok alapján az idén reálbéremelkedésről és reálnyugdíj növekedésről lehet beszélni. Aggasztónak nevezte az európai fiatalok munkanélküliségének mértékét Orbán Viktor Párizsban, ahol 24 uniós ország állam és kormányfője egyeztetett a kérdésről. A magyar miniszterelnök azt mondta, Magyarország minden olyan módszert alkalmaz az ifjúsági munkanélküliség enyhítésére, amely Európában ismert. Hozzátette, az európai eredmények egyelőre szerények, ám Párizsban általában olyan típusú megoldásokról beszéltek a résztvevők, amelyek a magyar jogrendnek már részei. Példaként említette a munkahelyvédelmi akcióterv intézkedéseit. Párizsból Szimicskú László tudósít.
Itt Franciaországban 3 millió munkanélküli van, talán a fiatalok helyzete a leginkább aggasztó a munkaerőpiacon. A 25 évnél fiatalabbak közül minden negyedik munkanélküli.
De sorok állnak a madridi munkaügyi központok előtt is, Spanyolországban 5 millió munkanélkülit tartanak nyilván. Az Európai Unióban Görögország után itt a legmagasabb az állástalanok száma. Minden negyedik spanyol állást keres, a fiataloknak pedig több, mint fele. Idén csak 7 hónapot dolgoztam, most munkát keresek, mondja ez a spanyol férfi. Az Európai Unióban 6 millió fiatalnak egyáltalán nincs semmilyen munkája, az ő problémájuk most az unió egyik legégetőbb gondja is egyben. Párizsban 24 uniós állam és kormányfője köztük Orbán Viktor egyeztetett a fiatalok munkalehetőségéről. A francia elnök és a német kancellár fél éve egy foglalkoztatás érénkítő programot hirdetett azoknak az országoknak, amelyekben magas a fiatalok munkanélkülisége. Orbán Viktor a tanácskozás után azt mondta, az eddigi eredmények szerények, igazi változás csak a munkát terhelő adók csökkentéséből és az ebből fakadó gazdasági növekedésből lehet. A miniszterelnök megerősítette, nem hangzott el a tanácskozáson olyan ötlet, amit Magyarország ne próbált volna ki, vagy ne tett volna már meg.
Lényegében mi minden hangszeren játszunk otthon, tehát általában olyan típusú megoldásokról beszélt mindenki, amelyek már a magyar jogrendnek részét alkotják. A munkahelyvédelmi akcióterv az egy ilyen típusú dolog, a fiatalok vállalkozássá válását elősegítő programok szintén hasonló.
Az Európai Unió az úgynevezett ifjúsági munkanélküliséggel leginkább küzdő tagországok, így Magyarország számára is a következő uniós költségvetési időszakban 6 milliárd eurót, 1800 milliárd forintot biztosít majd munkahelyteremtésre. A magyar kormány célja az, hogy ebből az összegből a lehető legtöbbet hívja majd le. A Híradót Párizsból Szimicskú László tudósította.
Itthon a kormány az elmúlt 3 évben több olyan intézkedést is hozott, amelyiknek az a célja, hogy segítse a fiatalok munkához jutását. Ilyen az első munkahelygarancia program, az új Széchenyi terv fiatal vállalkozókat célzó programja, és a munkahelyvédelmi akcióterv is. Csak ez több mint 200 ezer fiatalnak segít a járulékkedvezmények révén.
Számítástechnikai alkatrészeket készítenek ezen a termelősoron a National Instruments debreceni üzemében. Az így gyártott termékeket még a NASA is használja. Az amerikai cég indulásakor 100 embert foglalkoztatott Debrecenben, azóta szinte minden évben bővült a létszám, és mostanra több mint 1100-an dolgoznak itt. A munkavállalók átlag életkora alig 30 év.
Úgy szoktunk fölvenni munkatársakat intern program keretében, akik még az egyetemen vannak, tehát még nincs meg a diplomájuk, de már munkaviszonyban nálunk tudnak dolgozni. Mi nagyon szeretjük a fiatalokat, nagyon nyitottak, nagyon jól értenek a számítástechnikához, megvan az a nyelvtudás, amire általában szükség van, és nagyon kreatívak.
Miközben szinte egész Európában folyamatosan növekszik a munkanélküli fiatalok száma, Magyarországon biztató jelek vannak. A statisztikai adatok szerint egyre több pályakezdőt foglalkoztatnak. A kormány az elmúlt 3 évben több programot is elindított ennek érdekében. Így például a munkahelyvédelmi akcióterben szereplő járulék kedvezmények több mint 200 ezer fiatal számára jelentenek kézzelfogható segítséget. Az első munkahelygarancia program eredményeként tavaly 7, idén várhatóan 8 ezer fiatal jut munkához. Emellett az új Széchenyi terv fiatal vállalkozókat célzó programja, illetve a gyakornoki programok szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több 20 évesnek legyen állása.
Itt az a fontos, hogy olyan szaktudást, olyan oktatást kapjanak, amivel utána el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Ezért az nagyon fontos, hogy az oktatást összekapcsoljuk a vállalatokkal, ami egyébként el is indult, és a kormány próbálja ezt kiépíteni. Ezt minél több területen, minél több szektorban meg kell valósítani.
Jelenleg az alapfokú végzettségű fiatalok körében több mint 20%-os a munkanélküliségi arány. Ugyanez a mutatószám a középfokú végzettségűeknél már 10, míg a felsőfokú végzettségűeknél 5% alatt van. A fiatalok foglalkoztatásának bővülését segíti, hogy a következő uniós költségvetési időszakban, tehát 2014 és 2020 között a kormány több mint 1000 milliárd forintot fordít majd új munkahelyek létrehozására, illetve a meglévők megőrzésére.
Akár a korábbi támogatás kétszereséhez is hozzájuthatnak az útra való ösztöndíjpályázatban résztvevő hátrányos helyzetű diákok. Kovács Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár azt mondta, a program főként a halmozottan hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulókat segíti. A támogatottak több mint fele roma származású. December 1-je és jövő év január 20-a között kell nyilatkoznia annak, aki már februártól élni szeretne a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal azután beszélt erről, hogy az országgyűlés tegnap megszavazta a pénzügyi rezsicsökkentési csomag első intézkedését. Ez alapján februártól havonta kétszer ingyen lehet készpénzt felvenni, összesen legfeljebb 150 ezer forintot. Az ügyfelek nem csak személyesen, hanem internetbankon keresztül is nyilatkozhatnak arról, hogy melyik számlájuk esetében kérik az ingyenességet. A politikus hozzátette, emiatt nem emelkedik más banki szolgáltatások díja. Rogán Antal hangsúlyozta, a nyilatkozattétel határidejéről minden fogyasztót időben tájékoztatnak.
A kormányzati információs központ mindent tegyen meg annak érdekében, hogy december 1-e és január 20-a között minden fogyasztó értesülhessen erről a lehetőségről, és birtokában legyen annak az információnak, hogy hogyan, és egészen pontosan milyen nyilatkozattal kell megjelölni azt a számlát, amely vonatkozásában az ingyenes készpénzfelvétellel élni kíván.
Az MSZP szerint azzal, hogy az ingyenes készpénzfelvételt csupán februártól teszik lehetővé, még sok ezer forintot fognak kivenni a családi kasszákból. Úgy vélik, a bankok ezután is meg fogják találni a módját, hogy a lakosságra hárítsák a tranzakciós adót. Egységesek lesznek a közüzemi számlák januártól. Az országgyűlés elfogadta Németh Szilárdnak, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusának erről szóló törvényjavaslatát. Az új szabály szerint a gáz, a villany, a távhő és a vízszámlákra is egységesen tartalmi és formai követelmények vonatkoznak majd. Az első oldalon csak a legalapvetőbb információkat kell feltüntetniük a szolgáltatóknak, az elszámolási időszakot, a fizetendő összeget és a fizetési határidőt. Itt lehet majd látni azt is, hogy a rezsicsökkentéssel hány forintot takarított meg a fogyasztó. A szolgáltatók a számla további oldalain szerepeltetik majd a tételes elszámolást. Minden hajléktalan embert el tudnak helyezni a télen Budapesten, jelentette be a főpolgármester. Tarlós István azt mondta, a krízis időszakban a meglévő szálláshelyek mellett a Hung Expo területén akár 10 000-es nagyságrendben tudnak kultúrált helyet adni a rászorulóknak. Emlékeztetett, csütörtökön tárgyalja a fővárosi közgyűlés azt a rendelettervezetet, amely meghatározza majd a hajléktalanok Budapesten, hol nem tartózkodhatnak életvitelszerűen. A főváros javaslatai szerint 29 kiemelt aluljáróban, valamint a játszóterek és oktatási intézmények környezetében lesz tilos élniük a fedél nélkülieknek. A szociális munka értéken kezelését kérték a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság által szervezett demonstráció résztvevői Budapesten. Kis László, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke azt mondta, a megmozdulás a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő emberekért is szól, nem csak az abban dolgozókért. A résztvevők petíciót adtak át a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének is. Ebben többek között a szociális ellátásban dolgozók béremelését, ágazati egyeztetést és erkölcsi megbecsülést is követelnek. A Jobbik kész önállóan is lépéseket tenni a Dunafer megmentése érdekében, jelentette ki a párt frakció vezetőhelyettese. Volner János közölte, pártja kidolgozott egy intézkedéscsomagot a cég megmentésére, azonban javaslatukat a gazdasági bizottságban nem vette át sorozatba. A politikus szerint például a hazai autóipar szereplői együttműködhetnének a magyar kohászat megmentése érdekében.
El szeretnénk azt is érni, hogy a kormány kössön minél hamarabb más nyugati cégek mintájára stratégiai megállapodást a Dunaferrel, ezzel ugyanis továbbra is adós maradt.
Az LMP 4 milliárd forinttal növelné jövőre az igazságszolgáltatás forrásait. Siffer András frakcióvezető azt mondta, azért adtak be módosítóindítványt a költségvetési törvény tervezetéhez, mert szerintük a devizahiteles perek miatt szükség van a bíróságok kapacitásának bővítésére.
Látható most már az, hogy ezek a devizahitel szerződések, amik csapdába kergettek rengeteg családot, több százezer családot ebben az országban, ezek jogilag nem állják meg a helyüket, hibás terméket kínáltak a bankok, viszont rendet tenni elsősorban bírói úton lehet, ehhez a bíróságok kapacitásait kell bővíteni.
Hamarosan elkezdődik a magyar nyelv oktatása a Sánkhái Nemzetközi Tanulmányok Egyetemén, és a hosszabb távú tervek között szerepel közvetlen repülőjárat indítása Budapest és Sánkháj között, közölte a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter elmondta, Magyarország termál és gyógyvízkincsünkre alapozva gyors ügyintézéssel kívánja tovább növelni vonzerejét a kínai látogatók előtt. Az államtitkár szerdán Pekingbe, csütörtökön Hongkongba utazik tovább.
Pekingben megnyitjuk a Magyar Kereskedőházat és harmadik Európai Uniós tagországként a Magyar Kulturális Intézetet, emellett több együttműködési megállapodást is aláírunk a kínai kormányzat képviselőivel. Hongkongban pedig újra nyitjuk a főkonzulátusunkat és a hongkongi gazdasági élet vezetőivel folytatunk megbeszéléseket.
Intenzívebbé kell tenni az együttműködést Szingapúrral a gazdasági, tudományos és környezetvédelmi kérdésekben. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök, miután a Sándor Palotában fogadta a szingapúri államfőt. Tony Tang engem arról beszélt, Magyarország vonzó úti cél lehet a szingapúri és az ázsiai turistáknak, és a magyarokat is bátorítják, hogy látogassanak el Szingapúrba. Áder János hangsúlyozta, Szingapúr eddig is Magyarország egyik legfontosabb partnere volt a dél-kelet-ázsiai térségben, és a két állam közötti kereskedelmi forgalom a válság ellenére is stabil maradt.
Szingapúr eddig is Magyarország egyik legfontosabb partnere volt ebben a térségben, és ráadásul a kereskedelmi kapcsolatainkat igazából a válság sem rendítette meg, mert válság ide, válság oda az elmúlt években a két ország kereskedelmi forgalma tartósan 1 milliárd dollár fölött volt.
Öntsön tiszta vizet a pohárba Bajnai Gordon, és tisztázza, mire gondolt, amikor szombaton azt mondta, fájni fog. Erre szólította fel Kocsis Máté. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint, ha a baloldal ismét hatalomra kerülne, újra megtenni, amit például 2009-ben is megtett Bajnai Gordon, vagyis újra megszorításokat vezetne be. Bajnai Gordon nem nyilatkozott, de egy blogbejegyzésben azt írta, hazugság, hogy megszorításokra készülne. Szerinte túlszulejtették mondatát.
Ez fájni fog.
Ezt mondta szombaton Bajnai Gordon, az Együtt PM Választási Szövetség vezetője.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Az világosan látszik, hogy a bal oldalon semmit nem tanultak a múlt hibáiból, és ha megtehetnék, újra megtennék, amit már korábban megtettek.
A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy véli, egyértelmű, hogy a baloldal hatalomra kerülése esetén ismét megszorításokra készül, ahogy 2009-ben is. Kocsis Máté szerint Bajnaiék programjából és korábbi nyilatkozataiból például az derül ki, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést és megadóztatnák a nyugdíjakat.
Ez valóban fájni fog a magyar családoknak, ezért arra kérjük Bajnai Gordont és pártját, illetve a baloldali szövetségeseket, az ő szövetségeseiket, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba, és álljanak elő azzal, hogy mi mindennel készülnének, még hogyha újra hatalomra kerülnének.
Megkérdeztük az Együtt PM-mel szövetséges MSZP elnökségi tagját, Szanyi Tibort, hogy mire gondolhatott Bajnai Gordon, amikor azt mondta, fájni fog.
Én ilyenkor szoktam mondani, hogy ki mire gondol, azt tőle kell megkérdezni.
A híradó már hétfőn is kereste Bajnai Gordont, hogy pontosan kinek és mi fog fájni, de a volt miniszterelnök nem nyilatkozott. Az Együtt PM sajtóosztálya azt közölte, hogy Szabó Tíme a sajtótájékoztatóján kapunk választ a kérdésünkre.
Azt mondta, hogy fájni fog. Így van.
Semmiféle megszorításokra nem készülünk. Fájni fog azoknak, akik például Magyarországon adót csalnak, akik elkerülik az áfa fizetést.
Bajnai Gordon politikus társai, Szabó Tímea és a gazdasági program egyik kidolgozója, Sejrin Gábor hétfőn konkrét gazdasági lépésekről beszéltek a volt kormányfő kijelentése kapcsán. Kedd délután Kónya Péter, az Együtt PM társelnöke, szintén azt mondta, hogy Bajnai Gordon szombaton olyan gazdasági intézkedésekre utalhatott, amelyek egy része fájni fog. Példaként ő is az egykulcsos adó megszüntetését említette.
Ahhoz, hogy be tudjuk indítani a gazdaság motorját, és valóban egy felívelő pályára kerüljön a gazdaság, ahhoz olyan lépésekre is szükség lesz, ami nem biztos, hogy mindenkinek kedvező hatású lesz.
Fájni fog.
Túlszulejtett mondat. Így fogalmazott kedden Bajnai Gordon. Miközben politikus társai is gazdasági lépéseket sejtettek a szavai mögött, a volt kormányfő blogbejegyzésében nem ezzel magyarázta saját szombati mondatait. Bajnai Gordon nem ír konkrét gazdasági lépésekről, sőt, hazugságnak nevezi, hogy a fájni fog azt jelenteni, hogy megszorításokra készülnek. Bajnai Gordon azt is írja, ő csak arra utalt, hogy felnőttnek nézi a polgárokat, és nem azt mondja nekik, amit hallani szeretnének.
Mi nem ígérünk tejjel mézzel folyó Kánaánt, mi nem csak azt mondjuk, amit az emberek hallani szeretnének, viszont mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Bajnai Gordon szó szerint azt írta, nem megszorításokra készül, hanem az egyenes beszéd, egyensúlyteremtés, növekedés szentháromságára épülő kormányzásra. A volt kormányfő szerint ő azt mondja, amit egy felelős politikai erőnek mondania kell. Ezért mondta ki annak idején azt is, fájni fog. Ezzel minden valószínűség szerint 2009-re utalt, amikor egyszer már kijelentette, hogy fájni fog.
Most kimondom nyíltan a legelső pillanatban, e program végrehajtása fájni fog.
2009 tavaszán fogalmazott így Bajnai Gordon, amikor ő lett az MSZP és az SZDSZ miniszterelnök jelöltje. Miután két héttel később átvette a kormányfői posztot, kormánya megszüntette a 13. havi fizetést a közszférában, és megszűnt a 13. havi nyugdíj is. Kivezették a gázárkompenzációt, csökkent a táppénz, és rövidebb lett a gyes és a gyed időtartama.
Nincs egyetértés az MSZP-n belül azzal kapcsolatban, hogyan viszonyuljon a párt Gyurcsány Ferenchez és az általa vezetett demokratikus koalícióhoz. Lendva Ildikó, aki hamarosan Mesterházi Attila egyik tanácsadója lehet, többször több helyen is elmondta, hogy szélesíteni az MSZP és az Együtt PM együttműködését, és nyitna a DK felé. Mesterházi Attila elnök viszont ismét hangsúlyozta, az MSZP már döntött ebben a kérdésben, Szanyi Tibor pedig a Kossuth Rádióban azt mondta, tárgyaltak egymással, de a végén, idézem, Gyurcsány Ferencék félreugrottak.
Ez egy másik szereposztás. Én most nagymama szerepben vagyok.
Politikai értelemben nagymama szerepet tölt be az MSZP-ben, aki néha elmondja a fiatalabbaknak, hogy kell csinálni. Erről beszélt Lendvai Ildikó a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Múlt héten derült ki, ő lehet Mesterházi Attila egyik tanácsadója. Lendvai Ildikó tanácsadóként fogalmazta meg az interjúban azt is, az MSZP-nek és az Együtt PM-nek érdemes lenne megfontolnia a választási együttműködés kibővítését.
El kell kezdeni gondolkodni, hogy hogyan lehet a demokratikus ellenzéki oldalon ezt a szövetséget egyszerre elmélyíteni, tartalommal megtölteni, és ha muszáj, akkor valamilyen formában kiszélesíteni.
A tanácsadó testületnek az a dolga, hogy nem a nyilvánosság előtt ad tanácsokat, meg az nem tanácsadó testületnek hívják, mert ennyi erővel ugye akkor a falu rádióba is mindig mindent be lehet mondani. Ahhoz nem kell tanácsadó testületet létrehozni.
Óvná a kollégáit attól, hogy a stratégiai kérdéseket a sajtóban taglalják. Így reagált Mesterházi Attila tanácsadója Lendvai Ildikó nyilatkozatára. Az MSZP elnöke az estében arról beszélt, Lendvai Ildikó sokszor sok helyen elmondta már, hogy ő együttműködne Gyurcsány Ferenccel, de hiába, mert az MSZP már eldöntötte a kérdést.
Nem sikerült megállapodásra jutnunk. Ehhez képest úgy néz ki az egész a közéletben, és próbáljuk abba az irányba tolni, hogy mintha a szocialista párt nem akart volna megállapodni, nem kérem.
A HVG-nek is nyilatkozott hétfőn Lendvai Ildikó, ahol még konkrétabban fogalmazott, azt mondta, Gyurcsány Ferenc itt van, bejött a szobába. Az összefogás kapcsán pedig azt, van olyan, hogy újra rendezik a darabot. Lendvai Ildikó szerint Gyurcsány Ferencnek is lehet helye az összefogásban.
Lendvai Ildikó van olyan múlttal rendelkező és olyan fajsúlyos politikus, hogy magánvéleményt fogalmazzon meg.
Bárándi Gergely szerint Lendvai Ildikó magánvéleményét fogalmazza meg, amikor a Gyurcsány Ferenccel való összefogásról beszél. A szocialisták elnökségi tagja is megerősítette, a párt már lezárta az együttműködés kérdését.
Az MSZP elnöksége egyhangú és egyöntetű abban, hogy nem nyitjuk föl a tárgyalásokat, amelyeket megkötöttünk az Együtt PM szövetséggel.
Mi bízunk abban is, hogy Lendvai Ildikó ezeket a kijelentéseit politikusként tette, és nem pedig tanácsadóként. Mert
Szanyi Tibor ma reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, az MSZP és az Együtt egy éven keresztül tárgyalt Gyurcsány Ferenccel és a DK-val, de ahogy fogalmazott, Gyurcsányék a végén félreugrottak.
Azt mondtuk, hogy itt van a közös alkotás, tessék, írjátok alá. Ők írtak egy levelet, hogy ők fönntartják az önálló politizálás igényét. Hát akkor jó napot kívánok, akkor nem vagytok benne a szövetségben.
Szeptemberben tárgyalt az MSZP Gyurcsány Ferenccel és a DK-val, de nem állapodtak meg. Ezután a szocialista párt elnöksége, választmánya, majd a kongresszus is jóvá hagyta. Csak a Bajnai Gordonféle Együtt PM szövetséggel kötnek megállapodást. A demokratikus koalícióval nem.
El tud képzelni olyan érvet, amely miatt újra gondolják az MSZP-vel kötött egyességet, ezt mondta nemrég az Inforádió Aréna című műsorában Bajnai Gordon. Azt is hozzátette, nem akarják felrúgni az októberi megállapodást, de ha mindkét fél egyetért, akkor szélesíthetik az együttműködést. Bajnai Gordon korábban kizárta, hogy szövetséget kötnének Gyurcsány Ferenccel, most már arról beszélt, feltételekkel ugyan, de Gyurcsány Ferenc része lehet az MSZP és az Együtt PM közötti választási megállapodásnak. Gyurcsány Ferenc 2006 őszén az Öszödi beszéd nyilvánosságra kerülését követő kormányellenes megmozdulások során többször megkerülte az igazságügyi minisztériumot és közvetlenül tárgyalt rendőrségi vezetőkkel. Ezt Kondorosi Ferenc mondta tanúként a rendőri vezetők elleni büntetőperben. A tárca volt államtitkára utalt például a TV-székház ostromára és a rendőri azonosítók viselésére. A demokratikus koalíció véleménye szerint Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a kötelességét teljesítette, és a volt államtitkár a világ legtermészetesebb dolgáról beszélt.
Tanúként állt a fővárosi törvényszék katonai tanácsa elé Kondorosi Ferenc a 2006-os rendőri vezetők elleni büntetőperben. A Gyurcsány kormány igazságügyi és rendészeti minisztériumának államtitkára azt mondta, az akkori miniszterelnök többször is közvetlenül egyeztetett 2006 őszén az akkori rendőri vezetőkkel.
Tudomásom, hogy beszélt rendőri vezetőkkel, tudomásomnak ez a lehetősebb halomány szintje szerint talán több rendőri vezetőben is.
Kondorosi Ferenc hozzátette, Gyurcsány Ferenc az egész minisztériumot megkerülte ezekben az esetekben.
Jobb lett volna erről beszélni. Nincs, hogy megkerül bennünket.
A világ legtermészetesebb dolgáról beszélt Kondorosi Ferenc, így értékelte a vallomást a demokratikus koalíció. Közleményükben azt írták, Gyurcsány Ferenc a kötelességét teljesítette, amikor a 2006 őszi események során több alkalommal is közvetlenül tárgyalt rendőrségi vezetőkkel. Múlt héten Petrétei József volt igazságügyi és rendészeti miniszter is azt vallotta, elképzelhetőnek tartja, hogy a politikai vezetők az ő megkerülésével utasításokat adtak a rendőrségnek.
Elképzelhető, hogy ilyen megfogalmazódott rajtam keresztül legfeljebb annyi, hogy hát tartsák a tévészékházat, vagy akadályozzák meg a tévészékházba való bejutást. De én máshol nem tudok.
Gyurcsány Ferenc 2006 őszén a tévészékház ostroma alatt kétszer is beszélt az országos rendőrfőkapitány helyettesével. A TV2 élőadásában telefonon azt mondta, kérte a rendőröktől, hogy védjék meg a szabadságtéri székházat.
Külön és kifejezetten, mondjuk úgy, hogy utasítást adtam, hogy a televíziót meg kell védeni.
2006. szeptemberében Gyurcsány Ferenc Öszödi beszédének nyilvánosságra kerülése után néhány órával kezdődött tüntetés a parlamentnél. Másnap a tüntetők egy csoportja a Magyar Televízió székházánál összecsapott a rendőrökkel. A kormányellenes megmozdulások a következő napokban is folytatódtak. Október 23-án az 1956-os forradalom 50. évfordulóján is voltak összecsapások. Több mint 100-an megsérültek, közülük sokan súlyosan.
Az internet lehet veszélyes is, főleg a gyerekekre. Sokszor felnőtt tartalmakat néznek, vagy magukra nézve kockázatos információkat osztanak meg a világhálón. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy mai konferencián azt mondta, a kormány eltökélt abban, hogy védje a fiatalokat, és ebbe a közszolgálati gyerekcsatornát, valamint a pedagógusokat is bevonják. Böröc István, az MTA leköszönő vezérigazgatója arról beszélt, a legnagyobb előrelépést ezen a téren az M2 jelenti. A gyerekcsatorna ugyanis erőszakmentes, tanúságos és értékközvetítő tartalmakat sugároz. A kormány támogatja és szorgalmazza a siketek bilinguális oktatását, amikor a beszélt magyar nyelv mellett a magyar jelnyelvet is alkalmazzák, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hangsúlyozta, az így tanuló gyermekek nagyobb tudáshoz és lehetőséghez jutnak az életben. Az államtitkár beszélt arról is, hogy az infokommunikációs akadálymentesítés egyre inkább teret nyer a magyarországi közmédiában és a közösségek életében. Nagyon fontos eredménynek nevezte a jelnyelvi tolmácsok alkalmazását. Novembertől kibővítik az úgynevezett RSV oltásra jogosult koraszülöttek körét, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Szócska Miklós elmondta, a tüdőmegbetegedést okozó vírusfertőzés elleni vakcinát eddig a 28. hétre született vagy 1500 g alatti gyermekek kaphatták meg ingyen. Mostantól már a 32. hét előtt születettek is térítésmentesen juthatnak az oltáshoz, és a súlykorlátot is eltörölték. Az oltóanyagot ezentúl az Országos Egészségügyi Pénztár juttatja el a kórházakba, mindez évi 1 milliárd 300 millió forintba kerül. Az államtitkár hozzátette, az a cél, hogy minden koraszülött, akinek szüksége van az oltásra, hozzá is jusson a vakcinához. 4 nappal a pusztító természeti csapás után egyre nagyobb a zűrzavar a Fülöp-szigeteken. Több bajba jutott településre azóta sem jutottak el a mentőcsapatok. Százezrek vannak víz, élelmiszer és fedél nélkül. Sok helyen nincs orvosi ellátás, rendőrség, elkezdődött a fosztogatás. A hivatalos összesítés szerint a tájfunnak 1744 halálos áldozata van eddig, ám a valós szám ennek a sokszorosa lehet.
Ezrével gyülekeznek a túlélők a vihar által letarolt Taklobán város repülőterén. Ide érkeznek ugyanis a segélyszállító katonai gépek, amelyek fedélzetén ki lehet jutni a szigetről. Az első csoportok már elindulhattak a Fülöp-szigeteki légierő gépével, főként betegek, idősek és gyermekek. Van, aki már több mint 24 órája várakozik. Kivárjuk a sort, muszáj elmennünk, nagyon sok a holttest a városban, és a kicsik már megbetegedtek a rossz levegőtől, mondja az egyik asszony, aki 3 kisgyerekkel szeretne eljutni Manilába. Taklobán utcáin a törmelékek között még mindig rengeteg holttest hever, és a szűnni nem akaró esőben egyre nagyobb a fertőzés veszélye. Az első segélynyújtó pontoknál hosszú sorok állnak. Az áramszolgáltatást még nem sikerült visszaállítani, fogytán a gyógyszer. A néhány viszonylag éppen maradt kórház túl zsúfolt, az utak járhatatlanok, a betegek és a sérültek kilométereket gyalogolnak idáig. Mindenkit megpróbálunk befogadni, senkit nem küldünk el kezelés nélkül, de már nagyon kifogytak a készleteink, és a gépek sem működnek, mondja a kórház igazgatója. Miközben a túlélők élelem után kutatnak a törmelék között, a fosztogatóktól is tartaniuk kell. Ez az amatőr felvétel állítólag Taklobán egyik üzletházában készült, ahonnan a tolvajok minden mozdíthatót elvisznek. A városban alig pár tucatnyi rendőr maradt életben, ezért a hadsereg próbálja fenntartani a rendet és felügyeli a segélyek kiosztását is. Az országba folyamatosan érkeznek a külföldi mentőcsapatok és a segélyszállítmányok, ám a katasztrófa sújtotta területekre nagyon nehéz eljutni. Ezért több ország is hadihajókat és repülőgép hordozókat vezényelt a Fülöp-szigetek partjaihoz. Az ENSZ számításai szerint legalább 300 millió dollárnyi segélyre van szükség. A helyen tájfun fontos téma volt az ENSZ varsói konferenciáján is, ahol a 2015-re tervezett új klímavédelmi egyezményt készítik elő. A küldöttek hosszú perceken át állva tapsolták a Fülöp-szigetek képviselőjét, aki sírva számolt be a katasztrófáról. Európai szakemberek szerint az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozásnak is szerepe van abban, hogy a pénteki tájfun ekkora pusztítást végzett a Fülöp-szigeteken.
A külügyminisztérium azt kéri a magyar állampolgároktól, hogy csak halaszthatatlan esetben utazzanak a Fülöp-szigetek tájfun által sújtott részére. Közben a magyar segélyszervezetek képviselői már megérkeztek a helyszínre, de az utolsó információk szerint a repülőtéren rostokolnak. A közlekedés ugyanis összeomlott, nem járnak a kompok és a helyi repülőjáratok.
Több mint egy napja megérkezett a Fülöp-szigetekre a Baptista Szeretetszolgálat 3 fős csoportja. Segíteni viszont egyelőre nem tudnak, mert Cebu városában ragadtak. Sem kompok, sem repülők nem indulnak ugyanis Taklobánba, ahol a legnagyobb pusztítást végezte a tájfun. A híradónak nyilatkozott a Baptista Szeretetszolgálat önkéntese, és azt mondta, a helyszínen több száz mentőcsapat veszteg el. Ők várhatóan szerda reggel indulnak tovább.
Teljes logisztikai káosz van, egész egyszerűen a Fülöp-szigeteki hatóságok nem tudják uralni a helyzetet, így hiába van jó szándék a világban és segítőkészség, az adományok nem jutnak be egyelőre a legkritikusabb övezetbe. Mi most azzal foglalkozunk, hogy beszerezzük mindazokat az adományokat, amiket beviszünk, amikor be tudunk menni. Mai nap folyamán egy újabb vihar is volt, emiatt a komp közlekedést teljesen leállították, úgyhogy teljesen kaotikusak itt az állapotok.
A Szeretetszolgálat munkatársai egy 28 éves magyar férfit is keresnek. A családja ugyanis nem tudja elérni. A fiatal ember Lejte szigetén volt a tájfun idején.
Szeretetszolgálat, jó napot kívánok!
Közben a baptista szeretetszolgálatnál folyamatosan csörög a telefon. Sokan szeretnének jelképesen örökbe fogadni Fülöp-szigeteki árvákat.
A támogatás összege havi 3000 forint. Ez fedezi a gyermekeknek a havi étkezését, ruháztatását, iskolába járását és a mindennapi szükségleteit fedezi.
Hétfőn este elsőként számoltunk be az örökbefogadási akcióról. Azóta már mindez 100 árvának van magyar támogatója. Így a segélyszervezet tovább bővíti a gyerekek listáját. Az ökumenikus segélyszervezet pedig már vasárnap óta gyűjt pénzt a katasztrófa károsultjainak. Eddig 2 millió forint gyűlt össze.
Az adománygyűjtésre koncentrálunk, míg a partnerszervezetünk a helyszínen mert az első pillanatban meg tudják kezdeni a segítségnyújtást.
Elindult a térségbe az ökumenikusok egyik önkéntese is. Az adományok elosztásában fog segíteni.
Egy nemzetközi csapathoz fogok csatlakozni, ami különböző nemzetiségű segélyszervezetnek a munkatársaiból áll, és az lesz a feladatunk, hogy az iszonyatos mennyiségű beérkező segélyszállítmányokat a megfelelő időben és a megfelelő helyre juttassuk el.
Megérkezett már a helyszínre a Magyar Református Szeretetszolgálat orvosokból és ápolókból álló csapata is, de egyelőre ők sem jutottak el a katasztrófa helyszínére.
Ez volt a Híradó, most önk nézi Jenő a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd párizsi helyszínelők és King. Az este 10 óra 5 perckor kezdődik, vendég Siffer András, az LMP elnöke. Rögtön az este után várom önöket, késő esti híradóval, viszontlátásra!